A vágatlan verzió visszatért még több témával és vendégekkel. Csatlakozz hozzánk, hogy együtt számoljunk le az elcsépelt forgatókönyvekkel, a cukorszirupos romkomokkal és a kártékony üzenetekre felépített mozifilmekkel. Keressük meg együtt a filmek Jedi oldalát, és tudjuk meg, mire érdemes rászánni az időnket, és mire nem. Művelődjünk együtt, és ne feledjétek,
az erő az, ami felvértezi a Jedi.
Szerbusztok, kedves hallgatók, ez itt a Vágatlan Verzió filmes podcast UFO-s tematikájának második adása. A stúdióban szeretném köszönteni műsorvezető társaimat, Ákost.
Sziasztok!
És Alexen.
Sziasztok!
Én pedig Ádám volnék. Ma pedig a 2005-ös Virágok harcáról fogunk beszélgetni. A történet igazából szögegyszerű. A sztori szerint a Tom Cruise által alakított Ray egy elvált családapa, aki a gyerekeire vigyázik a hétvégén, azonban a Földet megtámadja egy idegen civilizáció, és Raynek túl kell élnie, és meg kell menteni a családját ebben az apokaliptikus helyzetben, úgymond. A történet H.G. Wells 1898-as sci-fi regényének egy adaptációja, amihez kapcsolódik egy nagyon érdekes történet, és ezt szeretném veletek megosztani. Az egyik az, hogy Orson Welles 1938-ban egy ilyen rádiós adaptációban földolgozta ezt a Világok harcát, és ilyen tömeg pánikot okozott Amerikában, mert annyira életszerűen adták elő, és hát Orson Welles amúgy egy nagyon jó ilyen kritikus, meg ilyen filmes szakember, rendező, aki így értett ahhoz, hogy ezt hogy lehet olyan élethűen előadni, hogy emberek megijedjenek, pedig amúgy nem is ez volt a cél, és ez kapcsolódik a másik fun fact, hogy ennek van egy magyar verziója 2010-ből, ami az Eper rádióban készült, és a ugye, hogy a hazait is beivatkozok, és a Henrik rendezte.
Haritai Henrik, igen. Akkor hivatkozott rá.
Úgyhogy nagyon érdekes volt, azt tegnap bukkantam rá.
Hát ez hatalmas, nem tudtam erről.
Na és hát talán az első kérdésem az lenne felétek, hogy ti mennyire tartotok lehetségesnek egy olyan forgatókönyvet, amiről itt a film is szól, hogy egy idegen civilizáció megtámadja a Földet.
Szóval azzal kezdeném, hogy nekem nagyon nem tetszett ez a film, és lehet, hogy a véleményemre ez ki fog vetülni, de azt gondolom, hogy az a fajta forgatókönyv, amit a film leír, az egészen, hát nem is tudom, egyszerű, vagy leegyszerűsítő, vagy egyenesen primitív. Én azt mondom, hogy ennél kicsit bonyolultabb folyamatok játszódnának le, de persze az is lehet, hogy ugye ez az egész idegen invázió egy hétköznapi ember, ugye Tom Cruise szemén keresztül játszódik le, és ezért nem látjuk nagyban a nagy folyamatot. Amit én ilyen szempontból valószínűleg tartok, én azt gondolom, hogy kicsi annak a valószínűsége, hogy egyből egy háborús szándékkal érkezik ide egy idegen civilizáció, amit nagyon azonosulhatónak érzek, de lehet, hogy csak túl sok StarCraftot játszottam, hogyha van egy kolonizáló faj, ami igazából így felemésztette a saját bolygóját, mint amit az ember is éppen csinál, talán, nem tudjuk, és hogy egyszerűen muszáj más bolygókra költöznie, mert ez a létszükséglet, azt el tudom képzelni, hogy így megtámadják a Földet, de én erre minimális esélyt látok, szóval én nagyon valószínűtlennek tartom ezt.
Én csatlakozom ehhez, hogy elég gyerekesen van elkezdve ez a film, vagy hát az ábrázolása ennek a civilizációnak, tehát hogy én ki is írtam, hogy az első ilyen bevezető szövegben már elhangzik az UFO-k irigyek az emberiségre, szóval mi, hát ez, tehát, hogy, na, ez nem hiszem, hogy így működik, hogy tehát, most érted? Még egy nációk közti háború sem egyszerűsíthető le ennyire, hogy irigy voltam a te olajmeződre, mert hogy nyilván miért voltam. Tehát érted, ennek szociopolitikai, szociográfiai, stb. Okai vannak, hát még egy csillagközi konfliktusnak, de hogy itt igazából ez az UFO kép nagyon kettős, mert hogy egyszerre van benne ez a háborúzni, irigység, és egyszerre mégis ilyen magasztos, hiszen istenszerű narratívvel van, hogy itt ez a faj, ugye úgy kezdődik a bevezető, hogy ez a faj már nagyon régóta figyel minket, és én mint is tudósok, így a mikroszkópjukkal, és hogy ez egy, és itt visszakapcsolódik az én bevezetőben elhangzott szövegemre, hogy felváltottuk az isteneket az UFO-kkal, mert hogy ez egy tipikus deista isten felfogás, ahol isten kivonult, és utána már csak mind megfigyelő, és hogy voltak ilyen civilizációk, akik kifejezetten egy olyan istenben hittek, aki ilyen megfigyeléseket csinál, felírkál, de hogy érted, tehát hogy fejben tart, vagy akár hogyan tart dolgokat az emberiségről, mint egy ilyen manifestóban, kivonatban, és hogy ez az UFO kép egyszerre ilyen fentről lenézünk, istenszerűek vagyunk, de ugyanakkor irigy emberi-szerű antropomorf lények is vagyunk, és el akarjuk venni a
még muszáj erre visszacsatolnom, hogy ez annyira amerikai, hogy ennél amerikai filmet én nem is tudom, mikor láttam utoljára. Tehát, hogy mi vagyunk a királyok itt az Amerika a földön, most nem Amerika, hanem a földön, és vannak az ilyen gonoszak, akik így irigyen néznek ránk, mert kéne a pénzem mi, meg a hamburger, kéne, jó lenne.
Kedvencem, megemlítik Európát, hogy ők már elestek. Ja, Európa igen, már elesett, igen, már csak Amerika tartja magát.
Nyilvánvalóan a hős amerikai.
Igen,
borzasztó.
Igen, amúgy, hát ha abból indulunk ki, hogy az emberi társadalomban mik okoztak a történelem során konfliktusokat, az mindig az erőforrások megszerzése köré csoportosult főleg. Tehát nem nagyon tudok mondani olyat, ami kifejezett ideológiai háború lett volna, ami
talán... Ami tisztán az lett volna, ezt nem nehéz.
Igen, igen, tehát talán...
Keresztes háborúk az milyen erőforrásokhoz kötődött?
Hát ez jó kérdés, mondjuk a keresztes háború. Egyrészt volt egy lecsapolási szándék a túl népesedett Európában, amiket valóban el akartak vezényelni. Földrajzi területek megszerzése, hát amúgy lehet, hogy azt amúgy...
Szerintem egyébként az nagyon jelentős, amit mondtál, hogy egyszerűen túlnépesedés volt, és hogy azok a nagyon sok föld nélküli, meg birtok nélküli lovag is volt, meg egy csomó olyan ember, aki már nem fért el itt, vagy nem tudott itt javakat szerezni, és ezeket ki kellett vezényelni.
Igen, de biztos volt egy ideológiai vonalat annak, hogy bizonyítsuk azt, hogy a kereszténység az a vallás, ami meghódítja a világot, viszont az egyéni individualista érvek arra abba az irányba mozdultak el, hogy nekem jobb, hogyha elmegyek és földet szerzek magamnak, vagy alapítunk ott egy királyságot, hiszen az új gazdasági erőfölénnyel vagy javakkal járhat. Na de visszatérve a gondolatra, hogy alapvetően azt látjuk, hogy az emberi történelemben nagyjából mondom, az erőforrások megszerzéséért indultak háborúk. Na most egy idegen civilizáció, aki képes ledolgozni fény éveket, különböző galaxisokat átjárni, neki milyen erőforrásokat tud nyújtani a Föld? Én ezen gondolkodtam, mert hogy nagyjából azt szokták mondani, hogy ha valaki képes ezeket a tereket ledolgozni, akkor az nagyjából már egy nap energiáját be tudja szívni, és esetleg egy Dyson gömbbel, de neki már nem lesz szüksége olajra, földre, a víz egyik leggyakoribb anyaga az univerzumban, tehát én nem értem azt, hogy mi értelme lenne, ha esetleg nagyon-nagyon el akarunk vonatkoztatni ettől az anyagi javaktól, akkor esetleg el tudjuk képzelni, hogy olyan ideológiát növesztettek maguknak, és teljesen más ideológiai folyamatok mentén zajlottak, hogy ők csak szimplán passzióból ölik az ember, de hát az meg egyszerűen nem tartom valószínűleg.
Szerintem egyébként itt talán ez, és azért is nagyon idézőjesen jó ez a film, mert annyi konteót alátámaszt. Tehát ez egyszerre ábrázolja úgy a földön kívülieket, akik már itt voltak, mert ugye el vannak ültetve a földben, ez nem egy nagy spoiler, a 10. percben derül ki, hogy ezek a nagy robotszerű lények, ezek a földből nőnek ki, tehát ez el volt itt ültetve, de amúgy jöttek is, mert most jöttek őket aktiválni, tehát hogy itt voltak, meg most jöttek is, és még ami emellett szól, hogy itt a film nem tesz ugye konkrét állásfoglalást, és ugye ez felmenthető a film ezzel amiatt, hogy egy átlagos ember nézőpontjából látjuk az egészet, tehát ő nem tudja, hogy itt most pontosan mi a cél, de szerintem én nagyon sokáig azt hittem, hogy ez egyszerűen csak passzióból történik. Tehát, hogy itt konkrétan egy leigázás zajlik, de hogy nincs... nincs ilyen erőforrás, birtoklás vagy hasonló.
Hát igen, csak az ember próbálja az okokat felfejteni, hogy egyáltalán mire. Amúgy nekem ez a nézőpont, hogy a kisember nézőpontja a káoszban, amúgy nekem ez a felfogás amúgy tetszik a filmben, hogy...
Igen, a kisember nem Tom Cruise.
Hát igen.
Nem, egyébként valójában nem
Tom Cruise. Visszacsatol a szientológiai amúgy arra. Tehát ja, persze. Azért, igen, nem véletlenül szerintem Tom Cruise, aki a go-to isten, azt a személy arra, hogy a földet
igen. Nem, én szeretnék helyesbíteni, bocsi, az az igazság, hogy nem Tom Cruise-zal van nekem elsőrendűen bajom, hanem Ray-jel, aki Tom Cruise játszik, aki egy annyira bosszantó karakter, tehát hogy ő az amerikai csávó, aki nagyon keményen dolgozik, valami fizikai munkát.
Kocsikhoz.
Igen, tehát hogy így tönkre megy az egész város, és sétál az utcán, és mindenki odafordul hozzá, hogy hé, Ré, hogy kell megcsinálni az autót? Szerintem azt ki kéne cserélni. Ré megmondta, csináljátok. Igen. És hogy egy ilyen ember, aki egyébként ugye az emberek nyelvén, tehát hogy a családjával így teljesen ilyen inkompetens, és hogy ez az ilyen annyira bosszantó, meg hát ilyen idegesítő karakter, hogy engem teljesen ledobott.
Meg annyira sarkos.
Annyira az egyetlen autó, ami működött az egész városban, amit Ray
csinált. Igen. A másik. Na amúgy nekem nem is feltétlenül a Ray is egy nagy probléma, borzasztó, de az egész emberi szál, tehát hogyha akarsz csinálni egy filmet arról, hogy van világok harca, igen, akkor kétféle megközelítés van, hogy vagy akkor a politikai kormány szemszögből veszed az egészet, katonai hadászati, megmutatod makro szinten, hogy zajlik, ez az Independence Day körülbelül. Vagy pedig megmutatod az kisember szenvedését és egy ilyen kis nézetből, akkor ez pedig ugye ez a film. De hogy akkor, amikor egy kisember filmet csinálsz, akkor nyilvánvalóan hát kell egy dramaturgia arra a szintre is, ahol dolgozol. Tehát, hogyha ha mikroszinten játszod, akkor nem elég annyi, hogy menekülnek. Csak legyen valami kis dramaturgia.
Hát a család.
És a család nyilván ez egy tökéletes dramaturgia ehhez, de basszus, de hogy így, de hogyha nincs egy konkrét sztori, de erre, hogy hogyan áll össze egy család, és hogy mitől diszfunkciós, akkor ne csináld, mert hogy itt olyan dolgokkal dobálóznak, hogy itt vannak ilyen lelkisérelmek, traumák, de hogy igazából mindenki teljesen adhok cselekszik. A srác megjönnek a katonaság, el akar menni. Utána már nem akar elmenni, aztán megint el akar menni, eltűnik, hol van, jó, sehol, nem, visszajön, nem, tehát hogy annyira borzalmasan hektikus a film, és hogy tényleg az, hogy vágyik ez a csávó, ez a srác arra, hogy ez a csávó szeresse őt, ez a nagy amerikai fater.
Igen, igen.
Aztán pedig, amikor a fater elkezd karakterfejlődni, akkor a közepén a filmből kiveszik ezt a konfliktust, mert eltűnik az a srác, akivel bondingolni kellett volna.
Igen, és nekem azt hiszem abszolút az ezzel a probléma, mintha felcsapták volna a 10 leggyakoribb családi problémát, és csak az a baj, ezek így nem jelenhetnek meg egymás mellett, mert egy csomó kizár dolgokat. Tehát például van az apa-fia konfliktus, ami kezdetben azzal indul, hogy a fiú sérelmezi azt, hogy az apjával sosem tudott kötődést kialakítani. Majd a 30. perctől ez átvált egy olyan konfliktusba, hogy a fiú azért érez konfliktust az apukájával kapcsolatban, mert ő nem akarja elengedni. És ez mind szép és jó, csak hogy ez a kettő együtt nem szokott megjelenni. Tehát, hogy az egyszer vagy az a baj, hogy nem engednek el, vagy az, hogy sosem volt honnan elmenni. És ilyenekkel dobálózik össze-vissza a film, és nyilván nem szeretnék spoilerezni, de a végét mindenki ki tudja derülni, hogy itt ilyen karakterfejlődés nélkül akkora dimenzióugrásokon mennek át emberek, hogy egészen hihetetlen.
Hát a legutolsó jelenetek minden szabadat. Az, ahogyan a családi szállat lezárják, és az, ahogyan az űrlényeket lezárják.
Nekem az űrlényes szállnak a lezárása tetszett.
Igen, én azt gondolom, hogy egyébként ez egy tök jó kis film lett volna, hogyha az első 6 percet és az utolsó 6 percet csak az űrlényes részt összevágják, mert hogy felhívja arra a figyelmet, szintén spoilerek nélkül, hogy mennyire nehéz lerohanni egy másik bolygón lévő civilizációt, mert hogy annyira brutálisan idegen terepen van. Tehát, hogy igazából azt mondom, azért sem kell tartanunk egy teljes leigázástól, mondom én ezt nagyon optimistán, megmondtam, hogy az baromi nehéz kiszámolni, hogyha valaki ide érkezik, akkor minden környezeti feltétel, emberek, állatok, stb. Ellen megfelelő stratégiát tud kialakítani.
Mondjuk ezzel kapcsolatban mondjuk én érzek egy ilyen, tehát hogy ha a kapcsolatfelvételnek a veszélyeire tudok gondolni, akkor ezzel kapcsolatban fordítva is elsülhet. Mert amikor a gyarmatosító spanyolok megérkeztek Dél-Amerikába, akkor viszont nem a gyarmatosítók lettek, hanem fordítva lettek betegek. Tehát, hogy igazából ez oda visszahathat. Tehát nem tudjuk, hogy melyik szervezet, milyen baktériumok és vírusok által védett, vagy nem védett, és hogy kinek a szervezete mire tud reagálni. Úgyhogy ez nagyon fura.
Annyira örülök, hogy behoztad a spanyol gyarmatosításokat, mert van erről egy fun factem, és azt hittem, hogy ezt fogod elmondani most, de ezt most egy kicsit felvezetem a filmből, hogy következik. Szóval van a filmnek azok a része, amikor még nagyon az elején így kikelnek a földbe a lények, és hogy először ilyen villámlás kezdődik, és akkor nyilván az apuka kivel, hogy csak egy kis villám, nem kell férni.
Gyere kislányom, nézed
le, nézd a villám. Aztán egyszer csak oda csap.
12-szer becsapod.
Ugyanoda nem csap kétszer, az még egyszer oda csap. Baj van. Na mindegy, és ez a része tök vicces volt, hogy így voltak ezek a villámok, és hogy mennyire az ember ugye, amikor nem ismer valamiről nincs fogalma, vagy nem tudja, hogy mi történik, akkor hajlamos bekategorizálni a régi fogalmai alapján is. Például most történt egy villámjelenség, hát akkor ez egy sima villámlás, tehát hogy mivel magyaráznád, és hogy pontosan spanyoloknál történt, és a spanyol gyarmatosítás korábban történt, erről van egy ilyen hajónapló, ez egyik hajóról, hogy képzeljétek, amikor 1770-ben az Endeavour hajó ment az Ausztrália partjain, akkor azt figyelték meg a hajón levő emberek, hogy az ausztrál lakosok a hajó, tehát ott ment el így előttük. ott ment egy nagyon durván,
ja,
és, hogy igen, ott haláztak, meg mit tudom én csinált, és semmi reakciót nem. Tehát még csak annyi, hogy felnézzenek, semmi reakciót nem váltott ki a hajó belőlük, egyszerűen nem is értették, ausztrálős lakosok ezek. És hogy nem is értették sokáig, hogy ez miért lehetett, és én ma sokféleképpen magyarázzák ezt a jelenséget, és ma az egyik ilyen teória pont, ez az Invisible Ship Theory, hogy igazából számukra ez a hajó teljesen láthatatlan volt azért, mert annyira nem fért bele az ő hétköznapjaikba, az ő hétköznapi értelmezésükbe, hogy így basszus egyszerűen nem észlelték, hát, hogy ott van valami.
Ugyanez a spanyolokra, hogy nem embereket láttak lovon, hanem egy négylábú lény.
Ja, igen, ez is ugyan ebbe tartozik, hogy egyszerűen a percepciód nagyon változik attól, hogy mit ismersz.
Igen,
abban
a fogalmi keretekben, amiket ismersz, próbálsz berakni minden jelenlévőt, amit erre a horrornál is beszélgettünk.
Így van, pont.
Hogy így működnek. A fogalomtársítások.
Meg amúgy a karácsonyiban is szóba került ez, ami teljesen random, de ott is. És hogy igazából én csak arra akarok még utalni az űrlény, az egész teória kapcsán, és ez is az én válaszom igazából a Fermire, hogy mi van, hogyha egyszerűen attól, hogy az űrlények itt tényleg annyira idegenek tőlünk, és annyira nem értjük az ő logikájukat, hogy lehetséges, hogy valamilyen naprendszeri együttjárásokban már tapasztaltuk az ő üzeneteiket kvázi, de hogy egyszerűen nem értjük őket, mert nincs rá kontextusunk, hogy ezt hogy tegyük.
Igen, vagy bekategorizáltuk más.
Vagy bekategorizáltuk másra, igen.
Még van a Ferminek egy olyan feloldozás, ami talán ez a filmhez kapcsolódik, amit múltkor olvastam, valamelyik orosz kutató, de majd megkeresem, úgy oldotta fel a Fermi paradoxont, hogy szerinte, mivel a naprendszer, meg alapvetően a tejútrendszer nem egy annyira nagyon idős gondolom csillagi léptékben, vagy csillagászati léptékben talán nem annyira idős galaxis, lehet, hogy ő azt gondolja, hogy az emberiség lehet az első olyan csillagközi faj, ami képes lehet ezt a benépesítést végrehajtani, úgyhogy lehet, hogy majd mi leszünk azok a hódítók, akiket itt a film ábrázol. És hogy amúgy egyáltalán nem elvetendő az ötlet, hogy egy olyan kiválasztottság, amiben talán mi még elő vagyunk, nem?
De ugyanakkor megint ott van ez a kis ördögügyvegye, hogy mi van, hogyha ez csak a mi alapvető kiválasztottság tudatunk mondatja ezt velünk, hogy ez egy nagyon emberi dolog, hogy mi kiválasztottak.
És mi van, hogyha tényleg kiválasztottak?
De mi van, hogyha tényleg azok?
Adjuk meg az esélyt.
Akkor is történhet, igen. Akkor még beszélhetnénk arról igazából, hogy ha már mindegyik, eddig nagyjából mindegyik téma kapcsán, hát igazából egy filmünk volt meg a bevezető, de hogy megbeszéltük azt, hogy milyen lett a valóságban implikáció, szóval szerintetek milyen lenne a valóságban? Hogy néz neki, ha tényleg megtörténne egy ilyen apokalipszis?
Én egyébként azt gondolom, hogy ilyen szempontból ennek a filmnek vannak pozitív pontjai. Tehát az a teljes káosz helyzet, amit ábrázol, szerintem az teljesen valós. Tehát az, hogy az emberek teljesen irracionális módon cselekednek. Szerintem az autós jelenet, nem tudom, hogy erről szerintem lehet beszélni, tehát nem egy nagy spoiler, ott tulajdonképpen ugye van hát az amerikai, az ugye megcsinálja az autót egyedül a világban, és ő ugye megy, és belehajt lényegében egy nagyobb tömegbe, akik ugye teljes pánik helyzetben vannak, és kell nekik az autó. És az autót lényegében darabokra törik. Tehát a nagy túlakodásban, meg egy ilyen óriási tömegreakcióban. És ilyen maga ez a teljes irracionalitás, hogy itt utána már senki nem lesz az autó. Meg hogy innentől kezdve semmit nem tudunk vele kezdeni, de egyszerűen kontrollálhatatlan az emberi viselkedés, és ezt szerintem jól van ábrázolva a filmben.
Amúgy nem folyamatok amúgy, ilyenkor amik dolgoznak, hát ugye racionális és megérvelhet, hogy van három ember a hétfős kocsiban, akkor még négy ember beférne, de még kettő felül a tetőre, hogy meg tudod magyarázni, de hogy ki lesz az emberek, azokat nem tudod kiválasztani.
Igen.
És abban a szituációban én elgondolkodtam volna, hogy én mit csinálnék. Felülírja-e a válsághelyzet az én emberiességemet, vagy az emberiességet mindenféleképpen előre kell helyezni? Tehát én mondhatom-e azt, hogy ez egy olyan helyzet, ahol én beletaposok a gázba, és aki elé áll, az úgy járt, és én átmegyek rajta, mert most válsághelyzet van, vagy pedig az emberiesség az ilyenkor is az elsődleges.
Erről már beszéltünk mondom, a kalandfilmek kapcsán, akkor arról beszéltünk, hogy igazából ott a...
Az egy kicsit más szituáció.
Kicsit más, igen, de hogy van-e olyan krízis, meg a Silent Hill kapcsán is igazából, tehát hogy kicsit van-e, vagy kicsit, na, van-e olyan krízis helyzet, ahol felbomlanak ezek a morális alapvetések. És szerintem ez nem egy olyan helyzet.
Ezt szerintem sem.
Én egyébként pedig arra gondolok, hogy erről maximum akkor lehet így beszélni, hogy ez nem egy ilyen helyzet, hogyha mondjuk valaki nem egy stúdióban ül egy kényelmes székben, és erről beszél, és hogy nagyon megváltozik az ember.
Érted volna meg a háborút, ne, akkor tudnám, miről.
És de amúgy erről is beszéltünk, mert tényleg, hogy a szituáció szüli az
ember. Igen, tehát hogy abszolút, tehát ha mondjuk arról van szó, hogy én ott állok egy mólón a családommal, és szerintem ez ebben a nagyon kemény, hogy itt családok vannak, igen, akik, tehát itt szülők a gyerekeiket próbálják menteni, és azt látom, hogy mondjuk még 5-en felférnek a hajóra, és ott állunk 600-an, akkor nyilvánvalóan az egyetemes tehát az összes, tehát akkor már ki sem tudom mondani ezeket a dolgokat, és mindenki ösztönszerűen a túlélésre fog menni, főleg, hogyha másokért is felelős. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy bár nagyon szép gondolat lenne az, hogy itt számít az erkölcs, de szerintem nem kapna helyet. Egész egyszerűen azért, mert hogy túl erős az ösztönkésztetés. Vagy hogyha lehet, hogy helyet kapna, én inkább azt mondom, hogy ezt csak akkor tudjuk meg biztosan, hogyha átélünk egy ilyen helyzetet.
Az a helyzetet nagyon nehéz elképzelni, hogy kapna helyet, mert most így belegondolod abban, hogy jó, mondjuk megyek a kocsival, én vagyok benne meg a lányom, azt látom, hogy ott a tömeg, és akkor mondjuk az a rációs, hogy akkor amit te mondasz, hogy még 5 ember. Mert hogy 3-an mondjuk befér meg a kocsiba, és még 2 a tetejére. Mert mondjuk egy a csomagtartom, akkor még 6 ember. De akkor mi? Leállok? Na srácok, akkor most 6-ot kiválasztok, jön. Menjünk tovább innentől így, mert hogy ezt kívánja az elemi erkölcs.
Lehet, hogy behoznék ide egy ilyen gondolatkísérletet. Most mi ugye 3-an ülünk itt ebben a szobában. Tételezzük fel, hogy ide most bedob valaki egy vasrudat, és azt mondja, hogy mondjuk így egy órán belül meg kell ölnünk valamelyikünket. Vagy hogyha nem, akkor mind a 3-an meghalunk.
Ez eszméletlen érdekes.
És hogy szerintem, hogyha itt egyetemes emberi erkölcsökről van szó, akkor nem tudom, hogy itt mit mond az egyetemes emberi elkölcs.
Szerintem az egyetemes emberi elkölcs azt mondja, hogy itt most mind a 3-an halljunk meg.
Igen. És a kérdés az, hogy vajon ez így történne, vagy sem. És hogy szerintem, bár mindannyian szerintem ebben hiszünk, mert hogy mi nekünk különösen fontosak ezek a fogalmak, én nem vagyok biztos abban, hogy mondjuk az 58. percben, amikor már nem tudom, mondjuk látszódik, hogy hogyan fogunk meghalni, vagy ilyesmi, valaki nem vállalja magára azt, hogy akkor ő elviszi ezt a
balhét. Nolan szerint így fog történni, hogy mind a 3-an meghalunk.
Így van. Hát ugye a Joker.
A Joker-es robbantós jelenet.
Igen.
Tényleg. Hát, ez amúgy határozott. Szerintem ebből egy tök érdekes ilyen gondolatkísérlet sorozatot is lehetne, akár hogy állítsunk össze 3-fél embert, aki, és kik élik túl, vagy kik halnak meg.
Ja, igen, abszolút. Úgyhogy szóval a szituációnak biztos, hogy nagy szerepe van, és amit még érdemes kiemelni ebben a filmben, és nekem nagyon tetszett, hogy van egy olyan karakter, aki így végig konteós volt, tehát róla tudósított a Spectrum TV, és igaza lett. És hogy őt is így be van mutatva, hogy ott él a pincében, a bunkerben, és hogy belegondolom, hogy basszus, vannak emberek, akik tényleg egész életükben erre készülnek, hogy halmozzák a babkonzervet, meg az ilyen porokat az ilyen bunkerükben, és hogy előbb-utóbb megtörténik, és hogy érdekes volt látni, ahogyan ő be van mutatva, és szerintem ez egy tök jó dolog a filmben, hogy azt is bemutatja, hogy attól, hogy valaki erre készül, még nem alkalmazkodik adaptívabban ehhez a dologhoz.
Hát mondjuk az annyiban talán nem igaz, hogy azért ő még élt.
Ez mondjuk igaz. Igen.
Én ajánlok itt egy film sorozatot, igazából a Cloverfield széria.
A Cloverfield
Lane 60, azt ugye anyas szám alatti film. Ugye
Cloverfield 10 Lane-es szerintem.
Csak ennyi? Nem volt egy szám utána?
Nem.
Cloverfield 61, vagy valami ilyesmi.
Nem? Cloverfield 10 Lane. Tilos.
Ja, ten! Ja, köszönöm! Ja, tényleg! Igen, Cloverfield Tunnel, tényleg. Ja, és abban volt az, hogy abban volt egy csávó pont, aki így felkezett.
Az nagyon-nagyon jó film. Gondolkodtam, hogy arról is lehetne ennek az adásnak a kapcsán beszélni, de az szerintem más vetületben jó film, és nem ebben a témának a kapcsán. De úgyhogy az még biztos, hogy elő fog
ugyanakkor kerülni. A Cloverfield az első. Az viszont ebben, te látod esetleg a Cloverfield, az viszont ugyanebben a ligában indul a világok harca szerű, csak az ilyen found footage jellegű, ugye akkoriban nagyon nagy divat volt ez a kézikamerás megoldás, és az volt az a film, ami ezt a settinget, hogy így jön egy ilyen nagy űrlény valahonnan, azt így ilyen found footage-esen megoldották, és amúgy egész jó, jobb, mint ez. a kérdésedre, hogy nem lehet ezt tán úgy értelmezni, nem arra, hanem a hármas játék, bocsi, az Ákosé volt. Tehát az Ákos kérdésére még annyi, hogy az a hármas játékot nem lehetne úgy értelmezni, hogyha mondjuk bedobják a vasrudat, és mondjuk bármelyikünket innen megöljük, akkor ez kb. Ugyanolyan, mintha engem vagy a másikat öltük volna meg, ezért igazából egy szuper pozícióban mind a hárman alapból is halottak vagyunk, szóval inkább nem öljük meg senki.
Ja, igen, jelleggel. Abszolút, igen.
Mert hogy érted, az Valamit ott hagysz akkor abban a szobában magadban, miután kilépsz.
Igen, jó, bevallom, hogy ez nem egy eredeti gondolat, és a forrása egy gyilkos elmék epizód, szóval ez így abszolút aláástam ezt a dolgot, és nem szeretnék spoilerezni, de azt az epizódot tök jól megcsinálták ilyen szempontból, hogy ott milyen lehetőségek lehetnek.
De korrekt, hogy leivatkoztad.
Igen, abszolút. Jó. Hiszünk ebben. És akkor pontozunk ezt a filmen.
Értékeljünk. Én pontot fogok csak mondani, mert megbeszéltük, hogy mitől nem olyan jó, ez egy ötös film.
Amúgy én azt hittem, rosszabb pontot fogsz adni. Én is amúgy azt mondom, hogy ez egy egyszer... Hogy lehet, hogy még egy kétszer-háromszor megnézed, de inkább az ötös pont.
Szerintem végtelenül idegesítő és ostoba a családi szál, és szerintem nem érdemes megnézni, én három pontot tudok adni erre a filmre.
Mire adtunk három pont? Igazából szerelemre?
Arra kettőt adtam, szerintem az Assassin's Creed-del egy ligában indul ez a film.
Nem, sokkal jobb.
Jó, igen, én mondom, engem annyira bosszantott, hogy az emberi szál annyira ostobán volt kezelve, hogy nem tudok ennél többet adni.
Engem bosszantott, hogy amikor szórakoztató. Tehát, hogy igen. Én az Assassin-on nem szórakoztam,
én is tudtam szórakozni.
És még egy dolog, hogy mondják, amikor már ugye szaladgálnak a robotok, igen. És kérdezi a fiú, hogy de hát ezek a hadseregünk robotjai? Nem, ezek nem Amerikából valók, úristen, Európából.
Jó, nem tetszik neked az önreflexió az amerikai társadalomra, mert neked
én nem tudom, hogy az önreflexió
el. Én sem tudom.
Tehát, volt ennek
ez egy őszinte dolog volt.
Igen.
Hát,
vagy ez egy
jó, de valamilyen szinten ez is reflektál azért.
Hát mi reflektálunk ebből rájuk, de ők nem akartak szerintem ezzel reflektálni, hanem ez így. Ez a
beállítódás,
ami
lehet. Nem, hárnál. Szerintem ez egy gag volt.
Küldtem nektek azt a mémet, ami egy YouTube kommentet kis screenshotolt a Polar Express egyik jelente, ahol azt írt a YouTube-on a kommentelő, hogy basszus, én egész eddig azt hittem, hogy ezek európai kisgyerekek, nem pedig egy animáció.
Egy CGI.
Hogy így néz ki európai
kisgyerekek. De lehet, hogy szóval volt, nem?
Ez biztos nem. Ez nem trollnak tűnik.
Nem tudom, nekem... Vannak olyan lehetetlen dolgok, amiket már én nem tudok elhinni.
Az
a dolog, és most egy kicsit kitérő a témával kapcsolatban, ha gondoljátok, akkor...
Tökéletek már megadtam az időkodat valószínűleg.
Igen, hogy Amerikában, amikor megkérdezik, tudod, hogy írjad be az országokat, hogy hol van az Egyesült Királyság, Németország, Franciaország, és akkor nem tudják. Ezzel amúgy nekem kevéssé szokott lenni problémám, mert amúgy az európai sem fogja tudni egy csomó országnak, hogy hol van. Tehát én sem tudok egy csomó afrikai országot, hogy hol van.
Vagy az államokat.
Vagy az államokat. Szerintem ez lényegtelen. Viszont, amikor megkérdezték őket, és én teljesen sokkal voltam, és mai napig nem vagyok hajlandó elhinni, hogy megkérdezték, hogy te most hol vagy? És mutass rá a térképen. És nem tudták.
Jó, de...
Remutatok Kínára, basszus, Amerika...
Nekem vannak ilyen általános iskolás élményeim, ahol ez hasonló volt.
De azért az, hogy az ember a helyét, saját helyedet nem tudom, azért azt szerintem elég brutális.
Ez nagyon sok, dolog közlelhetszik, ami szituatív. Eleve egy olyan helyzetben. Én voltam megkérdezve az utcán, nagyon kellemetlen volt, és olyan kérdést kérdeztek meg, amire ráadásul simán rámondanám, hogy... kérdezték, hogy Argentina mikor indult az Európa bajnoksága. Hát rámondtam, hogy tudja, 74, mert miért mondanék én, nem is tudom, és így, mert annyira belenyomták az
arcokat. Jó, igen, én értem azt a helyzetet, de azért ez a kérdés nem ilyen jellegű volt, hanem hogy mutasd meg, jó, hogy hol vagy. Okay. Tehát azért Magyarországot eltalálod a térképen, baszki.
Én egyébként megnéznék egy vizsgálatot, mert hogy nekem azért voltak olyan földrajzfelelési élményeim, hogy valaki az Alföldöt Ukrajnával így felcserélte egy olyan térképen, ahol ugye csak Magyarország látható, és országhatárokkal.
Azért valamennyire azért elemi igény nem az, hogy az ember meghatározhassa, hogy hol van a világban, nem?
Jó, de ettől még biztosan tudja, hogy ő az USA-ban van, csak most hirtelen így nem ebből, lehet, hogy másfajta térkép, meg... Szerintem egy csomó szituatív inget.
Megmutatom neked a videót.
Küldted ezt a videót.
Küldted?
Ja, és akkor... én láttam, de ezt szerintem ki fogjuk linkelni az embereknek is. Én elolvastam a kommenteket is, és egy csomóan azt írják, hogy ez valószínűleg meg volt rendezve.
Igen, azért mondtam, hogy én nem vagyok hajlandó elhinni, hogy egyszerűen van ilyen.
Hát igen.
Igen, de egyébként szerintem az a földrajzi tudás, a térképen beazonosítás nem annyira kézzelfogható vagy elengedhetetlen tudás.
Szerintem ez igen.
Jó, oké, mert hogy ebben
én azt nem várom el senkitől, hogy tudja az országokat, mert az szerintem nem egy elvárható tudás. De az, hogy azt tud, hogy te hol vagy, azért szerintem az egy olyan tudás, ami elvárható.
Azt mondom, hogy vannak olyan vidékek, meg szociális helyzetek, ahol ez teljesen irreleváns. az adott ember számára.
Igen, igen, mert nem abban az,
mert
nem
hogy
az
most, hogy most, hogy most így ezt a tudást mire használod abban az élethelyzetben?
Az igaz.
Semmire.
Hát... Jó. De miért? Akkor te mondd meg nekem, hogy hány párszekre vagyunk a naptól, vagy mit tudom
de,
én.
De ez nem számít.
A Milky Way közepélte. Hát nem számít, de érted, neki az nem számít, mert ő nem olyan relációban, vagy olyan szín, olyan nagy makroszinten gondolkodik magáról. Lehet, hogy tudja, hogy hol a kocsma, hol a templom, és ahhoz képest hol az ő kis házikója.
Hát azért nem vagyok már ebben sem biztos.
Azért én még ebben szerintem.
A kocsmát meg lehet. Na jó, hát szerintem akkor ez volt már a vágatlan verzió földön kívüliekkel foglalkozó második adása, amiben a világok harcáról beszélgettünk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, találkozunk jövő héten. Sziasztok!
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 A vágatlan verzió visszatér még több témával és vendégekkel. Csatlakozz hozzánk, hogy együtt számoljunk le az elcsépelt forgatókönyvekkel, a cukorszirupos romkomokkal és a kártékony üzenetekre felépített mozifilmekkel. Keressük meg együtt a filmek Jedi oldalát, és tudjuk meg, mire érdemes rászánni az időnket, és mire nem. Művelődjünk együtt, és ne felejtjétek,
az erő az, ami felvértezi a Jedit.